Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor. Vendégem továbbra is Neszmélyi Emil, extrém sportoló, felfedező, aki nemrég jött vissza egy déli sark expedícióról, ami egyébként része egy nagy kihívás sorozatnak, de most erre a 40 néhány napos túrára gondolnék én leginkább, hogy ennek a részleteit szeretném tudni, meg szeretném, hogy ha hallgatók ebből kaphatnának. Ugye arról szó volt, hogy tavaly erre volt egy nagyon komoly felkészülés, vagy a felkészülés része volt egy 3 hetes norvég területen, szimulált környezetben a te felkészítésed, kiképzésed és így tovább, de itt most ezt végigcsináltad csoportosan 40-valahány nap alatt. Beszéltünk arról, hogy volt mínusz 47 fok, az volt a leghidegebb, és mínusz 4 volt a legmelegebb. Ebben menni, aludni, enni, erőt beosztani, távolságot megtenni, olyan távolságot megtenni, ami ki van előre gondolva, természeti problémákkal szembenézni, nehézségekkel, természetből jövő bármivel szembenézni. Na hát ezekre akarnék én kitérni. Legyen ez. Cuccunkat hogy visszük, hol alszunk? Tényleg minden este valahol felverjük a sátrat, és így?
Igen, ott kezdődik, hogy mi az, hogy este, mert hogy igen, ilyenkor ugye 24 órás napsütés van, így a szemünk előtt halad a nap meg mögöttünk, tehát gyakorlatilag mindig láthatjuk. Ez az egyik ilyen tényező, hogy nagyon kell nézni az órát, mert hogyha nem tartunk elő időtartamban pihenést, akkor előbb-utóbb végünk van, tehát és kimerülünk. Tehát
és nem várhatod el, hogy a szervezet tudjon, hogy a melatonin tudjon, mert a sötét nincs, tehát nem tud elkezdeni.
Hát az alvás az úgy néz ki, hogy amikor szemedbe húzod a sapkát, és akkor vökodok majd akkor. De az egész expedíció úgy indult, hogy megérkeztünk Punta Arenasba, Chilébe, mert onnan indul a jégre majd később valamikor az expedíció, különböző expedíciókat, mert hegymászoktól kezdve, meg van, aki nem is expedíció, hanem pingvillesre érkezik, és akkor őket is szállítják. Na most miért egy hétig csak az ételt és a technikai felszerelést készítettük össze, mert ez az a felkészülés technikailag és az étkezés szempontjából, hogy ha ezt nem csináljuk meg, akkor a jégen veszük észre, hogy valami hiányzik, és ott nincs pótlás. Tehát egy nagyon masszív napi ételadag, kiszámítás, gramla, kalóriára, mindenre megtörtént. Ezt követően szóltak, hogy hopp, egy nappal hamarabb indul a gép, mert hogy utána olyan rossz idő lesz egy csomó ideig, hogy akkor megvárnunk kéne még 2 hetet. Tehát azért Punta Arenas nem rossz hely, de még 2 hetet, hogy nem töltöttem volna ott. Ezután landoltunk, egyetlen egy cég szervez, és ők egyfajta ilyen a monopól helyzetből már hatóságnak is gondolják magukat. Az Antarctic Logistics and Expeditions nevű, hát amerikai székhely, de alapvetően ausztrál-angol cég. Most ők elintézték, hogy ott legyen a landolás közelében, erre a landolás egy kék jég minőségű, ugye ez a betonkeménységű jég, közel 2 kilométer vastagságú jége, majd leszállópálya. Ott egy 4 óra repülés után landoltunk. Onnantól egy 20 perc ottani gépesített járművekkel így elértük, 20 perc utazással ezt az Union Gletscher tábort, ahol ott ténylegesen egy ilyen illúziója a civilizációnak felépül minden év. Évben. És ott van a következő felkészülés, megnézzük, hogy mi mindent kell még pótolni, technikailag ott olyan berendezések vannak, hogy mindent meg tudunk javítani, hogyha ugye ezek a túra lécek, amivel dolgozunk, nagyon könnyű lécek, ugye ezzel a régen fókának nevezték, fókabőrből készült egy ilyen csúszásgátló anyag, ez most már tesztesen egy csúszásgátló fókának is becézik, de ez nagyon régóta ilyen mikroszálas műanyag. Mindent felkészítünk, ott megkapjuk a szánokat is, megnézzük, milyen bepakolva, és ott is el kellett tölteni egy 6-7 napot, ugyanis nem volt jó idő a leszálló zónában, így hát eltöltöttük az időt. Egyszer csak szóltak, hogy na akkor indulás, december 3-ától az expedíció meg tud indulni. És ott volt az érdekesség, hogy a semmi közepén a Flickner-Ron selfjégen minket letettek, tehát még nem a szárazföldi részen, hanem egy nagyon vastag jégrészen. Felszállt a repülő, és akkor ott én azt éreztem, hogy indul az expedíció, ott elárult a svájci és a brit résztvevők, azt érezték, hogy ha most tök egyedül vagyunk már. Hát én annyira nem, mert hogy én a felkészülésemben bíztam. És onnantól csak 5 órán át azért dolgoztunk libasorban, és navigáltunk a GPS, de elsősorban a GPS koordinátákhoz képest arra alapulóan inkább iránytűvel, mert a GPS meg tud zavarodni, az iránytű. Azért dolgoztunk hosszú órákon át, hogy elérjük a szárazföldet. Elértük a szárazföldet, azt vettük észre, hogy ott már nem annyira sima a tere, és onnantól beindult a napi ritmus. Gyakorlatilag az úgy nézett ki, hogy napi 8, 9 vagy 10 órát kellett melózni, ezt hogy tettük? Felkeltünk mondjuk reggel 6-kor vagy 7-kor, amikor már 9-10 órákat, inkább 6-kor. Reggel 6-kor, hát mi? Hát ugye 24 órás napsütés. A dél-amerikai időzóna szerint léteztünk egyszerűen azért, mert hogy akkor nagy részt mögöttünk és oldalt volt a nap, amikor melóztunk, és estére, hát a pihenő időre ért elénk, mert hogy szembe fúj a szél, és még szembe menjél a nappal, és úgy gondoltuk, hogy ez nem az igazi. Uh-huh. Tehát, hogy a nap az úgy mögöttünk is oldalt legyen. És az azt jelentette, hogy mondjuk első néhány napban röviden 60 percet mentünk egy húzamban, egy valaki ilyenkor a menet élére állt, ő navigált, és volt 10 perces szünet. Uh-huh. És akkor ezt mondjuk megcsináltuk, tudom én, 7-szer. Utána megemeltük ezt 70 percre, majd az utolsó egy hétben már 80 percre, és mindig 10 perc a szünet, mert hogyha sokkal hosszabb az összeadódik, és az a 7 menet, amit egy nap teljesítettünk, hát ez ugye eleve akkor az ilyen, hát igazán 60 perc az utolsó megállásnál már táborverés van. Az egy óra is, hogy ha ezt így nagyon megtoljuk, akkor elveszük a pihenőidőt, és nekünk ennünk is kell. Menet közben a 10 perc az nem ilyen szuszogás és dumcsizás volt, hanem keményen táplálkozás. Tehát ez a napi adag ételekben benne volt az is, amit ott nassolni kell. Rengeteg szénhidrátot, rengeteg olyan olajos magvakon alapuló mézes, rengeteg minden olyan nasikat, ami 10 perc alatt a hidegben magadba tudsz tömni, úgyhogy még iszol is. Tehát igazán ez én a harmadik szünet és a
nem mit tudtál?
Hát amit ott magunknak olvasztottuk, és tettünk bele ilyen energiaporokat. Igazán
de
így.
Ki kellett olvasztani? Minden?
Hát azért azt tisztázzuk, hogy az Antarktisz az a legszárazabb kontinens. Itt vizet csak akkor van, hogyha olvasztasz magadnak, ahhoz pedig valamilyen üzemanyag kell. Tehát nem Afrika, hát ott vannak tavak, folyók, világos, patakok, esőerdő, itt nincs. Itt az élethez szükséges feltételeket meg kell teremteni az embernek. Hát gondoljunk bele, hogy az ott élő császárpingvinek, adélie pingvinek, meg szamárpingvinek, ezek mint 140 éve láttak először embert. Tehát, hogy ez egy ilyen teljesen izolált
környezet. Az olvasztaszt, az ott a jégből, hóból?
Jégből, hóból, tehát...
Tehát nem viszed magaddal a palackot?
A palackot igen, csak üres. Üres, gyakorlatilag okay. Azt visszük az üzemanyagot, ami egyébként végső esetben, ha minden kötélszakad, akár kerozin is lehet. És egy ilyen kempingfőzőbe, amit máshol ilyen PB gázzal használnak, itt bizony nekünk kell a nyomást a palackban előállítani, a megfelelő biztonsági feltételeknek megfelelni, és az előírt biztonsági feltételeknek megfelelni, és azzal a halálosan tiszta hóból nekünk vizet magunknak, amit meg is iszunk, illetve olyan ételeket ettünk vacsorára, és utána pedig reggelire is, amit a forró vízzel eltaláltuk, hogy milyen arányokban keverjük össze, akkor egészen finom volt. Tehát én azért néha-néha azért ilyen olasz ételt, nem csak hogy elfogyasztani, talán össze is tudom rakni, hát jobb volt ez az étel, mint amit én tudok főzni. Tehát azért ez már nem rossz. Ha eltaláltad a vízarányokat, ha többet vagy kevesebbet tettél bele, akkor pokoli a rossz volt, tehát megbüntetted magad, de akkor is meg kellett enni, itt nincs finnyázás, mert kell az energia.
De ezek száraz anyagok.
Száraz, de olyan jól reagál. Ez egy hatalmas üzletág, hogy ezek az expedíciós ételek, ezek elkészülnek, és vízzel vegyítve. Nagyon sok ember rosszabbul főz, mint amit ebből mi kapunk. Jó, hát ez mindenképpen igaz. Utána, hogyha az estét, nyilván előtte felverjük a sátrat, ami olyan rutint dolgoztunk már ki, hogy én már videóra is vettem ezt, 10 percemből át minden. Tehát, hogy és szélirányba, és nem fogja elfújni a szél, és ami érdekes, hogy az Antarktisz az alapvetően egy száraz levegőjű valami, ezért a hideg az nem annyira jellemző a sátorban, tehát hogy ott kifejezetten az üvegház hatás érezhető, és ennek eredményeképpen meleg tud lenni, és mindenünk megszárad. Hát majd az északi sarkon az nagyon nem így lesz, az sokkal hidegebb lesz az expedíció, és ott nedves minden, nem tudsz megszáradni, itt meg tudsz száradni. Tehát ilyen szempontból én úgy dolgoztam fel ezt mentálisan, hogy a napi meló végén a sátor felállítása és a sátor a pihenés az a bónusz, az a jutalom, és onnantól pedig ételkészítés meg van, és utána pedig kötelező nassolás, mert nem tudsz annyit enni, hogy a teljes energia bevitel a nasi nélkül meglegyen. Ez azt jelenti, hogy onnantól aztán minden, tehát humicukor, ilyen csoki, olyan csoki, ilyen gyümölcszeli, olyan mogyorós, nem tudom micsoda, és egyszerűen amit meg chipszek, hát ugye nem ez az igazi chips, hanem ez a formára tört valami, de aztán eszel minden. Akkor utána alszol 8-9-10 órát, mert összeesel egyébként is. Majd reggel ébresztő, vonulsz ki a sátorok, közben forró vízzel, ugye elkészül a reggeli, mindenféle granulák, meg ilyen tejporos, én ezeket utáltam. De valami olyan jó választékot kaptunk az expedíció szervezőtől, elmondtam, hogy ez jó lenne, amit meg tudok enni, és én például az apkását nem eszem, csak hogyha nagyon jó vele a tejpor. Próbálták, amit lehetett, jó lett a reggel, és onnantól pedig, amint elindulunk, sátor összerak, és indul a napi 8-9-10 óra a pihenőkkel, és így telik el, megint találunk egy sátorhelyet, és így telik el úgy 45 nap, hogy közben ugye fölfelé haladunk, nagyon hideg van, egyre rosszabbak a feltételek, és én közben esténként még tök simán tanácsadóként és ügyvédként az internetes routeren keresztül lenyomom a melómat pluszban.
Tudod, mi a kérdés, ilyenkor, hogy miért? Tehát folyamatosan, tudom, hogy ezen mindig egy kicsit kiakasz, de hogy miért? Tehát elmondtál most valamit, hogy mit csináltok minden nap, és értem a magyar zászlót, értem a kihívást, igen, de 45 napon keresztül tudod magad ebbe tartani?
És az az érdekes, hogy hogyan. Tehát, hogy az agyadat hogy tudod rávenni arra, hogy ezt ő természetesnek érezze, és ne azt érez, mint néhányan, hogy na, ez nekem elég volt.
Abszolút.
Én kérem miért a repülőt, és vigyenek engem haza. Igen. Én erre nem voltam felkészülve. Fel voltam készülve.
De nem a fel voltam készülve, én visszabérnék meg, hogy miért? Miért akarod ezt? Miért kell ez neked?
Hát ugye a nemzeti motiváción túl, ez egy nagyon érdekes dolog, komfortzónán kívül ilyen hosszan, ilyen környezetben nem voltam, azt tudtam, hogy végig fogom tudni csinálni. Nagyon értékes tapasztalat, életre szóló élmény. Számos ilyenem volt. A két Everest mászás, a hét hegycsúcsban, Alaszka harmadikra sikerült, Antarktiszon már jártam, ugye ott is van egy legmagasabb, egy annak a megmászását. Azért ott azért, amikor felmegyünk 4892 méterre, azért az hideg, más kihívás, és mindezt úgy, hogy közben az ember a felkészülés alatt ugye dolgozik, sőt, most aztán már a sátorban is dolgoztam. Tehát, hogy ez így, hogy ezt mind meg tudjuk csinálni, és egyebekben pedig, ha a legmélyebb belső motivációt nézzük, ezt én őszintén vallom, hogy a teremtő, nem tudom, a jó Isten, a természet, vagy ki miben hisz, adott nekünk néhány évtizedet ezen a földön. És a végelszámolást ezt, mint öröklési jogban piacvezető, irodát vezető ügyvéd, tudom mondani, rengeteg emberrel beszélek, akinek nincs sok hátra, és a végelszámolásnál csak az élmények számítanak, és ők arról számolnak, hogy nagyon bánják, amikor túl kényelmesek voltak, vagy nem voltak elég bátrak, és nem mentek el egy valamilyen kalandra, utazásra, élményre, rossz munkahelyen ott maradtak, és most menne az élményre, de neki már nincs idő.
Uh-huh. Igen.
És úgy kell leélni az életét, hogy mi lett volna, ha akkor elmegyek, és én nem élem így az életem, nekem nincs mi lett volna, ha. És a végelszámolásnál, ha az életben soha többé semmilyen ilyen jellegű kalandot nem élek át, sem lesz hiányérzetem. Én, hogyha nagyon mélyen, ahhoz képest, hogy először beszéltünk, ez az időközben megfogalmazódott a hosszú évek alatt, ami most már akkor 9, hogy ha a legbelső, akkor ez.
Oké, el is tudom fogadni. Tehát, hogyha mi lett
9
volna...
9 éve dolgoztam ezen a válaszodon, azért ez nem semmi.
Igen, most először mondasz egyébként számomra értelmezhető, kézzelfogható
elmúlt néhány évben állt össze ez.
A mi lett volna, ha, és nem akarom, hogy legyen mi lett volna, ha, azt én nagyon eltartom.
És ez nem kell, hogy feltétlenül Everestet másszon valaki.
Mindenkinek más a mi lett
mindenkinek,
volna, ha.
Mindenkinek van saját Everestje, vagy saját déli sarkja, abba álljon bele.
Én ezt nagyon el tudom fogadni. Oké, rendben is van. Mik azok a kívülről jövő veszélyek, amelyekre kvázi nem lehet felkészülni, vagy inkább úgy mondom, hogy felkészülni fel lehet, de nem te irányítod, tehát ha jön, ha nem jön, nem jön.
A lényeg az, hogy itt, amit nem tudsz befolyásolni, az időjárás, de azt tudni kell, hogy itt tél és nyár van. A nyár az, ahol mi voltunk, elég hideg, kiszámítható, itt azért mínusz 50-55-nél hidegebb nem nagyon lesz, az kezelhető ruházattal, illetve nagyon fontos megfelelő táplálkozással, mert hogyha nem vagy jól táplált, könnyebben fagynak le a végtagok. Tehát ez is egy ilyen kényszerpálya. Tehát az egyik, ami befolyásolhatja az expozíció hosszát, az nem is az, az egyetlen, az időjárás. Minden más akkor következhet be, ha nem vagy körültekintő, és nem vagy jó felkészült, vagy hát be akarod csapni magad, hogy hát már megjelennek a nyomok, de hát, ha megúszott, nem fogod. Ilyenek a fagyások, új kézfej, orr, illetve az arc is meg tud úgy fagyni, hogy hát ki kell vágni egy darabot belőle, ezek mind megtörténtek. Hát az orr az szintén nem vidám, főleg, hogy ezt láttunk ilyet, hogy hegyen egyébként az Antartiszon, hogy hölgynek fagyott le az orra, hát nem irigyeltem. Hát olyankor sajnos ez nagyon erős esztétikai beavatkozások, hát ez meghalnak a sejtek,
egyszerűen az történik, hogy azt már nem lehet visszahozni.
Nagyon érdekes, nem lehet visszahozni, hanem tudják egyből evakuálni, illetve hogyha nagyon-nagyon szélsőségesen mély az a fagyás, ugyanis most már tartott az orvostudomány, hogy vannak olyan szerek, amit hogyha a fagyott testrészbe, az orr sajnos nem ilyen, az sokkal hamarabb, annak hamarabb vége lesz, de ujjakban, lábfej, lábúj, kezek, stb. Ha 72 órán belül megkapja ezt a szert a véráramba, akkor 90% fölötti az esélye, hogy nem kell amputálni. Tehát amikor a második Everest mászásomon egy olyan emberrel evakuáltak engem, ugye én konkrétan nagy részt megvakultam a hideg szél miatt, evakuáltak engem a csúcsmászásról már visszafele, tehát ugye sikerült csúcsot érni, és mellettem ült egy muki, akinek a jobb lábfeje keringési problémáját lefagyott 8400-nál. Minket együtt szállítottak be egyébként egy klinikára, én ugye a hangokból tájékozottam, hogy kb. 30 centit láttam, és az se volt éles, és elmondták neki, hogy pont jókor jött, még 48 órája történt a baleset, több mint 900% eséllyel meg fogják menteni a lábát. És annyit tudtam, hogy a kis lábujját kellett amputálni egyedül, és minden más a teljesen fagyott lábfejből megmaradt. Tehát van egy ilyen, ehhez evakuálni kell. Tehát egyik a fagyás, a másik ilyen a kimerültség, ha valaki túlhajtja magát, ezt akik egyedül szeretik ezt a teljesítményt nyújtani, előfordult, majd nem eszik eleget, nem pihen eleget. És idén is volt egy norvég muki, aki elájult menet közben, és jó, hogy felé lett, mert ugye kihűlt volna végzetesen, ott a napsütéssel, és így is nagyon nehéz volt, mert ugye ezzel együtt a kezei annyira megdermedtek, hogy nem mozogtak rendesen, de fel tudta állítani a sátrát, és kérte egy mentő repülőt, hogy jöjjenek érte, fél napon belül ott voltak, és evakuálták. Tehát ez a következő, hogy oda kell figyelni erre. Nyilván hóvakságot és szélvakságot bármikor lehet szenvedni, hát vedd föl a szemüveget, tehát már meg ez, illetve van egy nagyon-nagyon speciális sérülés, amit nagyrészt hölgyek szoktak elszenvedni. Nagyon fontos, hogy nem szabad izzadni. Ez azt jelenti, hogy nyilván melózol, húzod a 90 kilót, fölfele húzod, valami hőtermelés van, úgy kell beállítani folyamatosan a ruházatodat, hogy állandó hűtésed legyen, ne fázál, ne izzadjál. Na, ha valaki mégis izzad, a legtöbbször az ilyen csípő környékén szokott megjelenni, és van egy ilyen sérülés, amit talán úgy fordíthatunk, hogy sarkvidéki combsérülés. Ez olyan sejtelmesnek tűnik. Annyi történik, hogy az izzadság az ráfagy a ruházatodra, hideg, ugye, ilyen hókristályok, mint a smirgli, és konkrétan húsig tudja lereszelni valakinek a bőrét. Ha valaki polar thigh, tehát sarkvidéki comb angol fordítására rákeres, borzasztó képeket fog látni. Tehát eleve már a Google is kitakarja, hogy az ott húsig. Na, az azonnal evakuáció. Ez rendszeresen fordul elő, és mert hogy a hölgyek csípő részen valahogy másképp vannak így anatomilag összerendezve, és a vérellátásuk nem az igazi, velük történik meg legtöbbször, hogy észre se veszik.
Ezt akarom kérdezni, hogy ez nem olyan, érzi. hogy ezt nem veszi észre.
Nem, fel, csak akkor, amikor baj van, és amikor, hát ezért van az, hogy minden este átvizsgáltam magamat, tükörrel az arcomat, és megúsztam minden fagyást, egyébként vicces, de enyhe fagyási pontjai az expedíció vezetőnek és a brit résztvevőnek voltak, de enyhe, tehát nem evakuációs ok, hanem az majd ott regenerálódik, nekem az se. Én annyira utálom a hideget, úgy felöltöztem, már Norvégiában megtanultam, és még egy dologra vagyok nagyon büszke, hogy ugye ez a sarkvidéki expedíciózásnak van egy ilyen emblematikus ruha kiegészítője, a kapucnin egy ilyen szörme, ilyen csík, hogy az még úgy egy ilyen nagyon kellemes kis csatornát. Hát én eleve a WWF Magyarország klímavédelmi programjának gyűjtöttem, meg eleve állatvédő vagyok itt Közép-Európában, elmondtam, hogy Közép-Európa itt megjelenik gyerekek, itt nekem szörmét rám nem teszel. De hát hogy majd, ha lefagy az arcod, az majd megvéd, mondom, én megvédem magam máshogy. Annyi lehet, hogy férceljetek rám egy ilyen tépőzárat, és legfeljebb műszörmét tehetsz rám, apám, de hogy rám igazit nem teszel, az biztos, hát ők ezt nem értik. Hát nem baj, én viszont akkor se veszek fel igazi szörmét, nem is kellett műszörmét se, annyira jól megtanultam Norvégiában, volt egy norvég felkészítő, aki elmondta, hogy ez a szörme, ezt nem szereti, de olyan felszereléseket használok, hogy ezzel az arcmaszkkal, a szemüveggel úgy meg tudom magam védeni, hogy nekem nem fog kelleni. Hát ott hitetlenkedtek, én meg szörme nélkül oldottam meg. Az, hogy ők szörmével, azt majd ők elszámolják a saját lelkiismeretükkel, nem nagyon foglalkoztak vele, de hogy rám nem tesznek semmiet, az teljesen biztos, és gond nélkül beértem, erre külön büszke vagyok.
Ehhez gratulálok is neked. Azt mondd meg, hogy van itt a mentés, van-e itt olyan, mint a hegyeknél, hogy van olyan pont, ahol már nem lehet segíteni, nem tud kimenni a repülő, nem megyünk oda egymásért. Tudom, hogy ez már 8000 fölött van.
Igen, az csak a hegyeken van. A 8000 halálzónában nem tudunk igazán főszabályként menteni. Itt nincs olyan. Itt nincs egyetlen olyan. Egy esetben lehet valaki mondjuk olyan bajban, hogy amputálni kell, hogy van 3-4 nap olyan rossz idő, hogy ugye ezen a kritikus 72 órában nem tudnak érte menni. Aha. Ez azt jelenti, hát nem tudnak landolni.
Tehát idő.
Bármikor.
Az idő, ez bármikor.
Csak az időjárás, de egyébként bármikor érte tudnak menni, hiszen a legmagasabb pont maga a déli sarka,
ahova repülne. Értem, de az idő bármikor közbeszólhat.
Közbeszól, de azért ritkán. Meg nálunk úgy nem volt. Igazán egy-két rossz, nagyon rossz idő volt egy-két napig, de mi abba is haladtunk. Tehát, hogy és ez ilyen alattomos rossz idő, tehát ne úgy képzeljük el, mint nem tudom, ilyen nagy síterepek, hogy olyan rossz idő, és akkor mindenfelől hömpölyög a hó, és nem, alattomos. Bokánál hömpölyög, egyébként meg elvisz téged a fenébe, az az erős szél. Tehát, hogy igazán az ellenállást érzed csak, ami azért rossz, mert ugye nagy a szán. Ez tényleg ilyen két ilyen kvázi simpár, tehát tényleg, mint a szán ott van, de nagyon kicsi, mert alapvetően ez egy ilyen, mint egy bob ott van rajta, de ez tényleg szán volt, és hát hatalmas a felülete. Tehát amikor szemből fúj a szél, akkor ez a 90 kiló, ez bőven 100 fölött van, mert hogy belekap. Ja. És hát az nem az igaz. Én már minden az elejét próbáltam ilyen áramvonalasítani, az is működött, de ezt így kell elképzelni, hogy itt értünk jönnek. Ha nem tudnak időben, akkor lehet nagy baj, illetve volt olyan haláleset, hogy valakit abszolút evakuáltak, meg kimerült, és olyan gyenge lett a szervezet, hogy rá 3 napra a kórházban halt meg. Egy ilyen pár éve volt egy szóló átkelő, nagyon-nagyon tovább akart, át is akart menni az egész földrészen, amilyen teljes hosszában még senkinek nem sikerült, és ez sajnos ő életét vesztette, annyira túltolta.
Hol tartasz te most? Tehát milyen érzések vannak benned, hogy ezt most megcsináltad, és hol tartasz ennek a feldolgozásában? Azért nemrég jöttél haza.
A sztori még nem állt össze a fejemben, hogy részleteiben mi minden történt, ehhez az ilyen beszélgetések fontosak számomra, de azt azért tudni kell, hogy míg egy Everest expedícióról hazajöttem, én azt mondom, atya úristen, én most sportolni nem akarok látni, és annyira más a kihívás, hogy amikor a déli sarkra beértünk, ott eleve volt egy kis rossz idő, beszorultunk. Átvittek minket a később, amikor jó idő volt, a központi Union Gletscher táborba. Én azt vettem észre, hogyha most újra kéne indulni, meg tudnám csinálni megint. Tehát, hogy ez még ilyen, ez egy más jellegű, hiszen egy ilyen napi kihívás rendszere, fel voltam, nagyon keményen edzettem a 10 kilométerekkel, félmaratonokkal, és a konditermi felkészítéseket sem spóroltam meg. Tehát, hogy ez egy kicsit másabb, úgy vagyok, hogy megcsináltam, és nagyon könnyen visszakerülök a hétköznapi életbe. Egy Everest expedíció után ez sokkal több idő volt.
Köszönöm, hogy jöttél. Ahogy én ismerlek, illetve te magad is elmondtad, következő 3 évben is van előtted kihívás, fogunk még beszélgetni. A közönség meg megtalált téged, hiszen ezekből mind készül előadás.
Igen, így lesz, és köszönöm szépen a meghívást.
Neszmély Jemil extrém sportoló felfedező volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget is ért. Köszönöm a figyelmet, szép napot mindenkinek, holnap 11-kor jövök friss adással. Maradjatok addig is itt a Rádió Cafén. Sziasztok!